A Rinpoche arra utasított, hogy közöljem önökkel, gyilkossági ügyekben Blobzag Rinpoche, azaz Mr. Lawrence az illetékes. Megfordult és menni készült. Presser doktor azonban elévetette magát. Hé, Rinpoche, ez annyit jelent, hogy Sula Rinpoche már a kolostorban tartózkodik. Gyamco összekulcsolta a karját a melkasán, kezeit pedig eltüntette a ruhája hújjában. Ha kérdésetek vagy problémátok van, forduljatok Blobzag Rinpochéhoz. Hiába kiáltoztak utána, nem fordult hátra. Tőlem sem kérdezte meg, hogy mit szólok ahhoz a megtiszteltetéshez, amelyért, csak lépegetett előre óriási, hímzett csizmáiban, mintha a saját temetésére menne. Még egyszer végignéztem a jelenlévőkön. Miss Hardövé szeméből könnyek potyogtak, Presser doktor nyugtalanul bámult a csukott ajtóra, mintha abban reménykedne, hogy egyszer csak kinyílik és kisétál rajta Mr. Kaplan. Megvakarja szőrös melkasát és azt mondja, hogy jó napot emberek, mit jelentsen ez a csődület itt az ajtóm előtt. Az ajtónak azonban esze ágában sem volt kinyílnia. Böhm doktor oldalba taszított. Hát, ha megbízták, akkor tegyen is valamit, attól, mert éces volt, még ugyanolyan ember volt, mint a többiek. Különben is, az csak előítélet, és rendkívül káros hiedelem, hogy az écbetegek fertőznek. Persze, bizonyos esetekben ez igaz, más esetekben viszont nem. Kérem, doktor, lépett hozzá Presser doktor. Most ennek nincs itt az ideje. Majd más alkalommal. Mr. Lawrence megnézné a szobát. Böhm doktor felvonta a vállát. Hiszen ebben szeretnék én is segíteni, José Alvarado bólintott, és megfogta az ajtó kilincsét. Kinyithatom, igazság szerint rá kellett volna kiáltanom, hogy hozzá ne merjen nyúlni a kilincshez, de aztán inkább befogtam a számat. Biztos voltam benne, hogy már úgyis mindegyikük megfogdosta. Arról nem is beszélve, hogy hogyan vegyek róla új lenyomatot. És, ha még sikerülne is, mit kezdjek vele? Rajta, doktor, biztattam. Nyissa ki az ajtót, Mr. Alvarado szolgálat készen lenyomta a kilincset. A cella ajtaja hat nyikkanások közepette kitárult. Beléptem a meggyilkolt doktor szobájába. Mr. Kaplan az ágyán feküdt hanyatt, karjait kitárva, mintha magához akarná ölelni a gyilkosát. Mert hogy meggyilkolták, ahhoz kétség sem fért. Bőréhez érintettem az ujjam hegyét. Nyírkos volt és hideg. Nem kellett tüzetes vizsgálat ahhoz, hogy megállapítsam, mibe halt bele. Mr. Kaplan szíven szúrták. Az viszont már közel sem volt olyan egyértelmű, hogy mivel. Nem tudok mást mondani, mint hogy egy fadarabbal. Fölé hajoltam és közelebbről is megvizsgáltam a gyilkos szerszámot. Közelről is fának láttam, egy bokor vastagabb ágának. Ezt az ágat hegyezte ki valaki, és szúrta vele szíven Mr. Kaplant. A fadarab nem tűnt rituális eszköznek, inkább a molyam pótszernek. Annak, aki gyilkolt, vagy nem volt fegyvere, vagy nem akarta használni. Valószínűleg attól tartott, hogy esetleg ráismernének róla. Ám ki ismerne rá bárkire is egy kihegyezett fadarabról. Az ajtóhoz sétáltam és kiszóltam rajta. Mr. Scott, bejönne kérem? Mr. Scott természetesen bejött. Nem látszott az arcán különösebb érzelem. De hát miért is látszott volna? Az orvosok és asszisztensek naponta találkoznak a halállal, mondhatni rokoni kapcsolatban állnak egymással. Nos, Mr. Scott bejött, de jött vele Böhm doktor is. Őt nem hívtam, mégis bejött. Jó képet kellett vágnom a dologhoz, elvégre a látszat szerint ő volt a főnökük. Kifedezte fel a holttestet? Kérdeztem mindkettőjüktől. Böhm doktor Scottra mutatott. Scott doktor, aztán szólt nekem, én meg a többieknek. Nem nyúlt hozzá senki, de hogy nyúltunk, valamikor igazságügyi orvos szakértő voltam, tudom, mi ilyen esetekben a teendő. Ez megkönnyíti a helyzetet, mondtam udvariasan, pedig mi a fenét könnyíthetett volna meg. Tehát nem nyúlt hozzá senki. Kitűnő, mikor látták utoljára Mr. Kaplant? Az előadás előtt, mondta Böhm doktor. Különben kitűnő előadás volt. Igen, jól szórakoztam. Ön is látta Mr. Lawrence? Kaplan doktor részt vett egyáltalán az előadáson, kérdeztem. Tudtommal nem, mondta Scott. Én sem láttam, vonta fel a vállát Böhm doktor. Ekkor Presser doktor tűnt fel mellettünk. Olyan halkan jött be, hogy alig vettük észre. Bocsássanak meg, mentegetődzött. Azt hiszem, én voltam, aki utoljára beszélt vele. Röviddel az előadás előtt. Itt a szobájában. Tudtam, hogy van egy kis baja, ezért bejöttem hozzá, hogy megkérdezzem, nincs-e szüksége valamire. Baja volt, hökkentem meg. Milyen baja? Elrontotta a gyomrát. Akárcsak én, legyintett Böhm doktor. Mióta csak idejöttünk, napjában többször is ki kell rohangálnom az illetékes helyre. Különben, tudják, mi az érdekes? Nem tudom, pszichés dolog-e, vagy csak annak gondolom, minden esetre megfigyeltem már magamon, hogy ha olyan helyen végzek terepmunkát, ahol a lakásomban van a WC, akkor nincs semmi problémám, de ha olyan helyen dolgozom, ahol ki kell mennem az udvarra, nos, ott azonnal elkap a hasmenés. Mit mondott önnek Mr. Kaplan? Kérdeztem Pressert. Hát hogy nincs valami jól, nem akart eljönni az előadásra. Pedig nem ártott volna, kottyantott közbe ismét Böhm doktor. Az esztétikai élvezet elősegítheti a gyógyulást. Nem mondott valami különöset, amiből esetleg arra következtethetnénk. Nem. Önnek mi a véleménye a gyilkosságról, doktor? Presser doktor megvonta a vállát. Gőzöm sincs, mi lehetne. Egyet azonban mondhatok, a látszat ellenére mélyen le vagyok sújtva. Nem szokásom jajgatni meg ilyesmi, de meg vagyok rendülve. Elvégre az egyik kedves kollégám volt. Én is meg vagyok rendülve, csatlakozott hozzá Böhm doktor. Nézze csak a gyilkos szerszámot, mutattam a hegyes szövegre. Ön szerint mi lehet ez, faszeg, mondta Presser doktor. Különben még sosem láttam ilyet. Inkább facövek, egyre megy. Nem egészen, ellenkezett Mr. Alvarado, aki ugyancsak besétált a szobába. A facöveknek lehet bizonyos jelentősége. Milyen jelentősége? Alvarado megsimogatta kis kecske szakállát. Vannak országok, ahol facöveket szúrnak a vámpírok szívébe. Állítólag ez elintézi őket. Ezt ön honnan tudja? Érdekelnek a vámpírok. A halott sápadt arcára, a szívéből szivárgó, immár megszáradt vérpatakra néztem, és mélyet sóhajtottam. Mr. Kaplan vámpír lett volna, ez egy baromság, szegezte le határozottan Mr. Presser. Nem is értem, José, hogy beszélhetsz ilyen marhaságot. Vámpírok nem voltak, és nincsenek is. Ez csak mese, jól van, jól, vonult vissza Mr. Alvarado. Én csak mondtam valamit, de George-ot mégiscsak megölte valaki. Hát ez igaz, bólintott Böhm doktor. Tudja, mi az érdekes, Mr. Lawrence Rinpoche, hogy az ember manapság már egy lámakolostorban sem érezheti magát biztonságban. Úgy tudtam, hogy itt a szeretet és a béke uralkodik, és akkor tessék. Kiderül, hogy ez egyáltalán nincs így. Mi a fenét csináljunk hát? Jelentenünk kell az esetet a hatóságoknak. Szólok Csula Rinpoche-nak, ő majd megteszi a megfelelő intézkedéseket, bólintottam. És aztán tudakolta izgatottan Böhm doktor. Kinyomozzuk, ki a tettes, vagy várjuk meg, amíg bennünket is megölnek. Jó kérdés volt, és nekem válaszolnom kellett volna rá. Megkértem Presser doktort, hogy kísérje be doktor Böhmöt a szobájába. Hardövé doktornőt és a többieket nem kellett elküldenem, eltűntek ők maguktól is. Hátamat a folyosó falának vetve, gondolataimba merülve áldogáltam, amikor Presser doktor visszatért hozzám. Mr. Lawrence, köszönöm, hogy visszajött, hálálkodtam. Szeretnék kérdezni öntől valamit. Csak rajta, Mr. Lawrence, mit gondol a gyilkos szerszámról? Gőzöm sincs róla, mit gondoljak. És Böhm doktorról? Presser doktor megrázta a fejét. Mr. Böhm sosem ölne meg senkit. Ön állította nemrég, hogy néha nagyon furcsán viselkedik. Ezt mondtam volna, lehetséges, ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy még a légynek sem tudna ártani. Mr. Böhm bolond, de nem ártalmas, hanem szelíd bolond. A kettő között ég és föld a különbség. Egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy igaza van-e. Az volt a szándékom, hogy ezek után bekopogok Hardövé doktornőhöz, de nem volt rá szükség, mivel a doktornő nem messze a folyosón, a falhoz támaszkodva várt rám. Azonnal észrevettem, hogy az elmúlt néhány percben sikerült rendbehoznia magát. Bár még most sem volt kacagógerle, a vakrémületet sikerült lesminkelnie az arcáról. Megálltam előtte és barátságosan rámosolyogtam. Jól van, doktornő, Doris, mondta rekettes hangján. Kérem, oké, Doris, éppen magát keresem, sejtettem, hogy beszélni óhaj velem. Hát akkor csak tessék, vagy szívesebben jönne be hozzám, ha lehetne. 20 másodperc múlva Hardövé doktornő szobájában voltunk. Őszinte meglepetésemre katonás rend fogadott odabent. Doris észrevette a csodálkozásomat, mert elmosolyodott. Gyakran vagyok nehéz körülmények között évekig az orvosok határok nélkül mozgalomban tevékenykedtem. Szeretem magam körül a rendet még akkor is, ha néha katonásnak hat. Foglaljon helyet, kérem, sajnos, nem tudom megkínálni semmivel. Nem vendégségbe jöttem, emlékeztettem, és nem is maradok soká. Csupán néhány kérdést szeretnék feltenni önnek. Hogy jól ismertem-e Kaplant? Pontosan ezt akartam kérdezni. Úgy látszik, jó gondolatolvasó vagyok. Nos, nem ismertem jól és nem is kedveltem. Mennyire nem, ott azért még nem tartottunk, hogy szívesen megöltem volna. Nem is tudnék megölni senkit. Megmondaná, hogy ne, nemrég bepróbálkozott nálam. Kissé erőszakosabban is, mint illet volna. És maga, lehetek közönséges, legyen, tökön rúgtam, erre felpofozott. Kaptam tőle 3 nagy fülest. Nem mertem folytatni a kérdezősködést. Ki tudja, hova lyukadnánk ki, nagy megkönnyebbülésemre magától folytatta. Presser lerugdosta rólam. Attól kezdve valahogy nem jött mosoly a képemre, ha találkoztam vele. De azért nem ölte meg, nem dehogy, és Presser, hát ha féltékeny volt magára, Ő, aligha, nem kedveli a nőket. Tudja, mivel ölték meg? Presser szerint facöveket szúrtak a szívébe. Ez pedig tudja, mit jelent? Hát, nem. Azt, hogy Kaplan ismerte az elkövetőt. Elvégre az ágyán ülve fogadta, azaz egészen közel engedte magához. Mondja Doris, mikor is történt az az eset, hogy Mr. Kaplan önre támadt? Hardövé doktornő szomorúan nézett rám. Engem gyanúsít. De hogy gyanúsítom, ráztam meg a fejem. Csupán, ha el akarok indulni valahonnan, tisztában kell lennem a körülményekkel. Tehát, cirka 2 héttel ezelőtt. Közvetlenül azelőtt, hogy az első esőfelhők megjelentek volna az égen. Különben, ha én öltem volna meg, nem így teszem. Például hogyan, kíváncsiskodtam. Például úgy, hogy lelövöm. Van mivel? Látni akarja a stukkeromat? Bizonyára megmutatta volna, ha kérem, én azonban nem voltam kíváncsi rá. Elvégre Kaplant nem úgy lőtték le. Mit kezdjek egy minden gyanú felett álló stukkerral? De nem akartam megölni, folytatta a doktornő. Egyáltalán nem, bizonyos fokig meg is értettem Kaplant, bár azt azért egyáltalán nem sajnálom, hogy belérúgtam. Megértette? Hát hogyne, 1 éve vagyunk már fent a hegyek között, és játsszuk a mi kis furcsa játékunkat. A fiúk néha bemennek a városokba és csapnak egy-egy görbe estét. Mr. Kaplan azonban megunta az itteni nőket. Egyszer hallottam is, amint mondott valamit Mr. Alvarádónak. Mit mondott? Hogy elege van már a fekete hajóakból és barna bőrűekből. Egy fehér bőrűt és szőkét szeretne már. Nos, én éppen ilyen vagyok. Valóban az volt. Fehér bőrű és szőke. És csinos, nagyon csinos. Még akkor is, ha már nem szállhatott volna versenybe a tinédzserekkel. Hogy lezárjuk a dolgot, Mr. Lawrence, bár természetesen eszemágában sem volt engedni neki, tudja, nem az én esetem, azért nem kívántam a halálát. És nem is öltem meg, és Böhm doktor, Böhm, ugyan már, Böhm Dillis, de nem gyilkos. Biztos ez, erre mérget vehet. Törtem egy kicsit a fejem, aztán úgy döntöttem, több kérdést már nem teszek fel neki. Hardövé doktornő megköszörülte a torkát és félénken rám pislogott. Mondhatnék még valamit? Csak tessék, mosolyogtam biztatón. Miről van szó? A tövekről. A tövekről, hökkentem meg. Mit tud róla? A doktornő agódva nézett maga elé. Hát én nem is tudom, szóval, gőzöm sincs bizonyos dolgokról, és egyáltalán nem szeretnék gyanúba keverni senkit. Ráadásul, amikor tulajdonképpen nem is hiszem. Miről van szó, doktornő? Doris vett egy mély lélegzetet, és ezzel mintegy össze is kapta magát. Az a helyzet, hogy aligha nem tudom, ki csinálta a töveket. Ki faragta? Kicsoda, kerekedett ki a szemem. Hát, egy kisfiú. Milyen kisfiú? Egy falusi kisfiú? Egy itteni gyerek? Hardövé doktornő hevesen megrázta a fejét. Nem dehogy. Az a kisfiú, aki a valamilyen alapítvány embereivel érkezett. Annak a hosszú, mogorva képű, harcsabajuszú embernek a fia. Demban Nister, nem ismerem a nevét. Mintha egy láthatatlan kéz kapta volna el a torkomat, és megpróbálta volna kipréselni belőlem a levegőt. Maga látta, amint Dem szöveket faragott? Láttam, bólintott Doris doktornő. Mikor? Még a délelőtt folyamán. Hol látta? Kinéztem az ablakon, és észrevettem, hogy az udvaron ül és farag valamit. Akkor persze fogalmam sem volt róla, mi lehet az, de őszintén szólva, nem is érdekelt. Gondoltam, játszik, és semmi. Becsuktam az ablakot, észrevette magát, Doris bólintott, észrevett, viccentett és köszönt. A hangját nem hallottam, lehet, hogy nem is hangosan köszönt. Azokat az izéket azonban maga mögé kotorta. Mintha nem akarta volna, hogy lássam, micsodák. Szólt már erről valakinek? Kérdeztem. Nem, még senkinek. Akkor megkérem, hogy ne is szóljon, nem szeretnék feleslegesen gyanúba keverni senkit. Pláne egy kisgyereket. Maga biztosnak akartam látszani, de közel sem voltam az. Egy hegyes facöveket egy gyerek is beleszúrhat egy felnőtt szívébe, főleg, ha az nem számít rá, és a merénylőnek még egy kis szerencséje is van. Mindenképpen beszélnem kellett Dem Bannisterrel. Dent, végül is nem kellett megkeresnem, ő keresett meg engem. Éppen a konyha irányába lépegettem, hogy te után nézzek, amikor nem messze a szobámtól, belébotlottam. Látszólag magába mélyedve téblávolt a folyosón, én azonban biztos voltam benne, hogy rám vár. Úgy tettem, mintha meglepődnék, amikor elém került. Halló, Den, üdvözöltem. Hogy vagy? Remekül, válaszolta. És te? Én is, mosolyogtam rá. Mit csinál szépen? Azt hittem, lead valami mesét, hogy mi a nem létező szándéka a délután maradék részével, ám Den nem sokat teketóriázott. Szeretnék beszélni veled, mondta. Bejössz hozzám, inkább menjünk ki az udvarra, szépen süt a nap. És valóban, míg én a félhomályos folyosókon az újabb gyilkosságon törtem a fejem, odakint kiderült az idő és kisütött a nap. A hegyek felől némi meglepetésre meleg léghullámok érkeztek. ez tulajdonképpen nem is volt akkora meglepetés. Elvégre ilyenkor, ősz idején előfordul, hogy néhány órára, vagy akár napokra is visszakéreckedik hozzánk a nyár, hogy aztán ismét hűtlenül elhagyjon bennünket, átadva a helyét a közelítő télnek. Dan megállt a démonfal mellett, s felnézett a kolostor épületére. Biztos voltam benne, hogy pontosan tudja, melyik ablak mögött kinek a cellája rejtőzik. Most éppen a meggyilkolt George Kaplan cellájának az ablakát nézte. Az az ember meghalt, kérdezte furcsa, rekettes hangján. Olyannyira megsajnáltam, hogy megfogtam a kezét. Meg, Dan, bólintottam. Ugye megölték? Sajnos igen. Nem tudod, ki? Még nem. De megtalálod? Azon igyekszem, biztosítottam nemes szándékomról. Hallottam, hogy egy szövekkel szúrták le. Egy kihegyezett fa szövekkel. Úgy van, mondtam közömbösen. Olyasmivel. Dan Bannister akkor eleresztette a kezem. Azt a fa szöveket mondta, azt a fa szöveket én faragtam ki, Leslie. Bizonyára másféle reakciót várt tőlem, mint amilyet végül is kapott. Nem lepődtem meg, nem kiáltottam fel, még csak a hangom sem rezdült meg. Igazán, hát nem értett, kiáltott rám csalódottan. Azt a szöveket én faragtam. És még 10 másikat, nocsak, mondtam. És miért? De nagyot nyelt és könnyekkel a szemében nézett rám. Hogy megöljem vele Mr. Kaplant? Őszintén szólva erre nem számítottam. Ám azért igyekeztem a továbbiakban is közönyösen viselkedni. Attól tartottam, ha felemelem a hangom, bezárul, mint az ilyet kagyló. Hol szereztél fát a szöveghez? Kérdeztem, mintha ez lenne a világ legfontosabb kérdése. Itt találtam ágakat az udvaron. Egy kissé odébb, talán a szerzetesek vágták le a fákról. Fogalmam sem volt róla, kihozhatta az udvarra az ágakat, s főleg milyen célból. Abban azért biztos voltam, aligha azért, hogy bárkit is megöljenek velük. Szóval megfaragtad a fát. Mivel? A késemmel, Leslie. És miért akartad megölni Mr. Kaplant? Ekkor olyasmit mondott, hogy majd hanyat testem tőle. Mert megtámadta szút. Hogy megtámadta, hökkentem meg. Amikor reggel kocogni ment. Kocogni ment, hökkentem meg ismét. Szú minden reggel kocog. Azt mondta, azért, mert ezzel valahogy le tudja csillapítani magát. Azt mondta, ha én nem lennék, megölné magát. Értem. És hogy támadta meg Mr. Kaplan? Az úgy volt, kezdteden, miközben mély, kisfiúhoz nem illő ráncok bukkantak fel a szája sarkában, hogy kiment kocogni a falon kívülre, és Mr. Kaplan is ott kocogott. Beszélgetni kezdtek, majd Mr. Kaplan megtámadta. Sue elfutott előle, de Mr. Kaplan utolérte, dulakodni kezdtek, és Sue megkarmolta Mr. Kaplant. Mr. Kaplan ekkor eleresztette. Sue pedig sírt. Amikor felébredtem, már a szobámban volt és sírt. És elmondta nekem, mi történt. Mr. Kaplan nagyon csúnyákat mondott neki. Elhatároztam, hogy megölöm. De nem ölted meg. Valaki megelőzött. Nem tudod, ki? Nem, Leslie. Oké, Dan. Azt mondtad, faragtál egy halom szöveket. A szobádban vannak. Dan nyelt egy nagyot. Az udvaron faragtam ki őket, ott látod. Látom. Látod azokat a téglákat is a fal mellett? Azok mögé dugtam őket. Csak kettőt tartottam meg magamnak. Gyere, nézzük meg, ott van-e még a többi a helyén. Már nincsenek ott. Honnan tudod? Kerestem őket, de nem találtam egyet sem belőlük. Később hallottam, hogy Mr. Kaplant egy fadarabbal ölték meg. Azonnal tudtam, hogy az én szövegemet lophatta el valaki. Felnéztem az épületre, az ablakokra, aztán arra a helyre, ahol Dan a szövegeket faragta. Rá kellett zizzennem, hogy csak az nem látta, miben mesterkedik a kisfiú, aki nem akarta. Ki tudott róla, hogy szöveget faragtál, és hogy mit akartál csinálni vele? Senki, mondta bizonytalanul. Azaz, Teresa, még csak az hiányzott volna. Hirtelen világosság gyúlt a fejemben. Akkor hát csak Sue tudott róla, igaz? Igaz, sürgősen beszélnem kellett Sue Bannisterrel is, mielőtt még valami meggondolatlanságra szánná rá magát. Úgy határoztam, hogy lesétálok a hakankba, az imaterembe, hát ha útközben belebotlok a kislányba. Sajnos, ezúttal nem találkoztam vele. Sóhajtottam és célba vettem az imatermet. Nos, a bejárat látványa nem okozott különösebb örömet. A valaha pompázatosan kifestett ajtószárnyakról már rég lekopott a festék nagyja. Nem is ismertem fel egyetlen isten alakot sem rajta, kivéve talán Kjebadodzsét, a lámatanok hősies védelmezőjét. Ahogy felismertem, hirtelen eszembe jutott a legragyogóbb Kjebadodzse ábrázolás, amit valaha is láttam. Belső Mongóliában, alig hanem Höhodban, egy kolostorban. Lehetett, vagy 10 láb magas, még a kezében tartott emberi koponya is akkora volt, mint egy kumiszos vödör. És az arca, ti jóságos istenek, ha démon lettem volna, és hirtelen vele találtam volna szembe magam, biztos, hogy tele lett volna tőle a nadrágom. Ez a szegény, elfelejtett és mindenkitől elhagyott Kebadodzse azonban egyáltalán nem keltett félelmetes benyomást. Alig látszott valami régi pompájából, hasonlatosan a hadirokkant katonához, aki magán viseli ugyan még kopott mentéjét, de már mindenki szánakozva néz rá. Kebadodzse úgy nyújtotta felém a másik kezében szorongatott vadzsrát, a bronzvillám szimbólumot, mintha az iránt érdeklődött volna, hogy megveszem-e tőle. Éppen előkaptam a zsebemből a zsebkendőmet, hogy megpróbáljam letörölgetni sok évtized porát az arcáról, amikor egy papírlapot pillantottam meg a csizmámorra előtt a földön. Ha egy ima könyvlapja lett volna, talán le sem hajoltam volna érte. A könyvtárban százszámra állnak a könyvek, épek, sérültek és kötésükből kiszabadult lapok formájában egyaránt. Egyetlen lapra ügyet sem vetettem volna. Ez a papírlap azonban más volt. Feltehetően egy iskolai füzetből tépték ki, egy úgynevezett spirál füzetből, amint azt a lap szélén látható tépésnyomok ékesen bizonyították. Lehajoltam érte és felvettem. Angolul írtak rá fekete tintával, s ahogy láttam, női kéz vetette papírra a fekete sorokat. Elkapott a kíváncsiság, hogy vajon mi lehet rajta, de mivel élénk beszéd hangok szűrődtek ki a hakangból, gyorsan összehajtottam és a zsebembe csúsztattam. Az Isten szemrehányón nézett rám a koszréteg mögül. Sóhajtottam, ismét elővettem a zsebkendőmet, és megpróbáltam tisztára törölni az arcát. Nem mondhatnám, hogy ragyogóan sikerült, Kebadodzse mégis hálásan mosolygott rám. Szokatlannak tűnt, hogy a démonok iránt engesztelhetetlen gyűlöletet érző Isten mosolyog, ezért gyorsan becsuktam a szemem, majd ismét kinyitottam. Elégedetten nyugtáztam, hogy amíg csukva volt a szemem, visszaállt a világrendje. Kebadodzse ismét úgy vicsorgott rám, mintha leköptem volna a nagymamáját. Az egy ostoba fickó hallottam hirtelen egy haragos mondatot odabentről. Úgy gondoltam, hogy, aki mondta, közelebb léphetett az ajtó felé. Én mondom magának, hogy az egy ostoba alak. A hangban Mr. Wharton hangjára ismertem. Miért gondolja ezt, kérdezte egy másik, nyugodtabb hang. Mert nem ért meg bizonyos dolgokat. Már megbocsásson, de én sem értem, hogy mi az ön szándéka, Mr. Wharton. A másik hang Mr. Cumberbatché, a súlyemelő kinézetű férfié volt. Csak figyelmeztetni szeretném önt egy tévedésükre, mondta Wharton. Önök valamennyien óriásit tévedtek, amikor az első menetben gagypára szavaztak. Éppen ezt nem értem, hogy miért. Nézzen csak körül, lát ebben a nyomortanyában valami vonzót. Elképzeltem magamban, hogy Mr. Cumberbatch körbeforog és a falakat, a tartóoszlopokat, vagy a megkopott, piszkos, elhanyagolt Isten szobrokat nézi. Nos, hát vonzót valóban nem látok most. De éppen azért adjuk a pénzt, hogy vonzóvá tegyük. Ez a kolostor csak ugyan egy romhalmaz, ahogy ön mondja, de hát éppen az a szándékunk, hogy elfogadhatóvá varázsoljuk. Miért nem azt a kolostort részesítik előnyben, amelyet bátorkodtam javasolni Cumberbatch alig, hanem a vállát vonogatta. Nézze, Mr. Wharton, ez a hajó már elment. A bizottság nyomósok nélkül nem szokta megváltoztatni a véleményét. Semmi esélyt nem látok arra, hogy ez esetben kivételt tegyen. Mi valahogy más szemmel nézzük ezt a kolostort. Szép helyen áll, méltóság teljes helyen, lelki szemeimmel már látom is, hogy gyönyörű épület lesz belőle, csak úgy tódulnak majd ide a szerzetesek. És önnek ebből mi haszna lesz? Szinte éreztem Mr. Cumberbatch meghökkenését a levegőben. Hogy mi hasznom lesz belőle? Bocsásson meg, de nem is értem a kérdését, Mr. Wharton. Ez egy évtizedek óta, vagy éppen évszázad a romokban heverő kolostor, természetesen nem lesz semmi kézzel fogható hasznom belőle, ha újjá varázsoljuk. Ha hasznot akarnék, akkor nem az alapítványnak adnék időről időre egy bizonyos summát, hanem Las Vegasban fektetnék be. Ezzel nincs is baj. Akkor ön szerint mivel van? Azzal, hogy talán méltóbb kolostort is találhattak volna Gagpánál. Mondja, Mr. Wharton, miért haragszik ön Gagpára? De hogy haragszom, vonult vissza a másik. Talán azért vannak ellenérzéseim, mert meggyőződésem, hogy Mr. Bannister a saját zsebére dolgozik. Ez azért merész feltételezés, nem gondolja? Van valami konkrét bizonyítéka? Meggyőződésem, hogy Mr. Bannister összejátszik néhány szerzetessel. Ezt hogy gondolja, éreztem, hogy Mr. Wharton kezdi elveszíteni a fejét. Nem tűnt még fel önnek, hogy ez a sularimpócse nem ér ráfogadni bennünket? Azt mondták, imádkozik, éjjel-nappal. Nem ismerem eléggé az itteni rituálét. Hát én igen, sularimpócsénak itt kellene tartózkodni a Gagpában. És tárgyalnia kellene velünk. Ez egyáltalán nem szükséges, ellenkezett Cumberbatch. A lényegi dolgok már eldőltek. Éreztem, hogy Mr. Wharton megragadja Cumberbatch kezét. Akkor figyeljen ide, Malcolm. Ugye szólíthatom így? Hát hogy ne. Nem veszi észre, hogy egy ördögi összeesküvés van itt kibontakozóban? Összeesküvés. Le akarják nyúlni a Gagpára szánt pénzüket. Kicsoda, neveket akar, ám legyen. Shula Rinpoche, ha egyáltalán van ilyen Rinpoche, és Joseph Bannister összejátszanak. Én már az első pillanatban észrevettem. Észrevette? Hogy vette észre? Hiszen még csak futólag találkozott Shula Rinpochéval. Azt hiszem, ez a Blobzag Rinpoche, ez a Lawrence a leggyanúsabb valamennyi között. Valószínűleg az ő kezében futnak össze a szálak. Az az érzésem, csak arra várnak, hogy kiutaljuk az építkezésre szánt pénzt, aztán lelépnek vele Cumberbatch, mintha elgondolkodott volna. Wharton közben tovább ütötte a vasat. Mit szól a gyilkossághoz? Nem biztos, hogy az volt. Baleset is lehetett. Úgy gondolja, hogy az a fickó szíven szúrta magát egy kihegyezett szövegkel? Különben más is meghalt itt nemrég. Más, kicsoda? Kérdezte meg hökkenve Cumberbatch. Wharton habozott egy kicsit, aztán csak kibökte. Egy szerzetes, és mit akar mondani ezzel? Tisztában vagyok vele, hogy a szerzetesek sem örök életűek. Csak hogy azt a szerzetest is meggyilkolták. Honnan veszi ezt? A madarak csiripelték. Nos, mit szól ehhez, Mr. Cumberbatch? Őszintén szólva, nem tudom, mit szóljak. Hát gondolkozzon el a dolgon, és jó lenne, ha a többiek is elgondolkodnának. Nem tudom, mi készül itt, de én jobban szeretnék nem itt lenni. Léptek közeledtek az ajtó felé. Nem volt nehéz megállapítanom, hogy nem Sue Bannister könnyű léptei. Úgy gondoltam, hogy ideje lelépnem. Le is léptem. Visszasétáltam a cellámba, és kinéztem az ablakon. Lassan alkonyodott, a nap már megközelítette a távoli hegyek csúcsait. Úgy gurult végig rajtuk, mint egy vörös labda. Vajmécsest gyújtottam az oltáron, elmondtam egy rövid estigimát, aztán kivettem a zsebemből a papírlapot. Ahogy a kezembe vettem, furcsa borzongás futott át rajtam. Pedig látszólag nem volt semmi okom rá. Nem láttam rajta mágikus rajzokat, számokat, vagy intőjeleket. A lap, közönséges füzetlap volt, immár biztos voltam benne, hogy nő írta tele szép, kerek betűkkel. Ami igazán meghökkentett, az maga a papír volt. Korábban azt hittem, hogy valamelyik vendég veszítette el a lapot, most azonban, ahogy jobban megnéztem, rádöbbentem, hogy egy több évtizede készült feljegyzést tartok a kezemben. Papírja csontszáraz volt, attól tartottam, hogy ha nem vigyázok, széttöredezik a kezemben. Közepén nagy, kerek penész volt égtelenkedett. Közelebb hajoltam hozzá. A papírlap első sora csupán egy dátumot tartalmazott. 1933. június 13-át. Sóhajtottam, és olvasni kezdtem az ezután következő sorokat. Ismét csak le kell írnom, kezdődött a feljegyzés, hogy egyre kellemetlenebb lesz ez az egész. Én mindeddig jól megvoltam vele, egy kicsit talán Istennek is tartottam, és tartom ma is, elvégre biztos vagyok benne, hogy olyan koponyát, mint az övé, még keveset hordott a föld a hátán. Talán csak Prométheusz lenne hozzá hasonlítható, aki, ugyebár a tüzet lopta el az emberiség számára. Nem egészen vagyok biztos benne, hogy ő mit akar tőlük ellopni, de hogy valami nagy dobásra készül, abban biztos vagyok. Csak hát ember legyen a talpán, aki el tudja viselni a bolondériáit. Tegnap ismét furcsa dolgot produkált. Olyan furcsát, hogy egyszerűen megrémültem tőle. De nem csak én, hanem a többiek is. Kora reggel azzal zörgetett be hozzám, hogy segítsek rajta, mert megbolondul. Ott állt az ajtóm előtt, fülére szorított tenyérrel, és olyan szenvedő képet vágott, hogy tényleg azt hittem, bolondulni készül. Természetesen beengedtem a szobámba és leültettem az ágyamra. Ha más lett volna, eszembe sem jutott volna ilyesmi, de hát róla tudom, hogy nem forgat semmi olyat a fejében, ami kellemetlenül érintene bármelyikünket is. Nos, szóval ott ült az ágyam szélén és arról panaszkodott, hogy hajnal óta mindent hall. Természetesen megkérdeztem tőle, hogy ezt hogy érti. Azt felelte, hogy pontosan úgy, ahogy mondja. Hajnalban arra ébredt, hogy zörög valami a közelében. Felült az ágyán, de nem látott semmit. Felkelt, kiment a folyosóra, hogy rájöjjön, mi a fene zöröghet nap felkelte előtt. Az örgés két szobával távolabbra vezette, Bartusek szobájába. Bartusek ajtaja nem volt bezárva, így benyitott hozzá. És mit gondolsz, naplóm, mit látott? Bartusek az ágyában újságot olvasott. Nos, te ezt hallotta meg két szobával távolabbról. Kicsit össze is vesztek, mert Téra kiáltott, hogy ne hüssön ekkor az ajt hajnalban, amikor mindenki alszik, Bartusek meg nem értette, mi a fenét akar tőleté, mivel ő semmit nem csinált az égvilágon, csupán az újságját olvasta. Té panaszkodott, hogy hallja, amint zörög vele. Bartusek nem tudta mire vélni a dolgot, bár már hallott Té néhány furcsaságáról. Azt mondta neki, hogy jól van, nem olvassa tovább az újságot, menjen vissza a szobájába és próbáljon megaludni. Té vissza is ment, lefeküdt és a papírzörgést már valóban nem hallotta, mert elnyomta valami a hangját. mégpedig egy egér, érted, naplóm egy egér, té azt magyarázta nekem, hogy világosan hallotta, ahogy egy egér motoz a folyosó végén. A folyosó végén, ami a szobájától cirka 20 méternyi távolságra lehetett. Mit gondolsz, mit tett ekkor té? Felkelt és megkereste az egeret. A hang után ment, és meg is találta. Az egér egy darab kenyérhéjat rágott. Hát ezt hallotta meg té olyan borzalmas messziről. De ez még nem minden. Természetesen nem csak az újság zizegését és az egér rágcsálását hallotta, hanem az általunk keltett zajokat is a szobánkból. Volt, aki horkolt, volt, aki éppen fogat mosott, és így tovább. És ő valamennyi általunk keltett zajt olyan közelről hallotta, mintha az ő szobájában lett volna a zajforrás. Természetesen nem akartam elhinni, bár a korábbiak tükrében igazán elhihettem volna. Megfogta a kezem, és azt mondta, hogy Rufus nincs egyedül a szobájában, valószínűleg, sőt biztosan Margaréta van nála. Erre nevethetnékem támadt, mert Margarétáról aztán sok mindent el tudtam képzelni, azt az egyet kivéve, hogy férfiak ágyában tölti az éjszakáit, ám lehervadt a nevetés a képemről, amikor halk ajtócsukódást hallottam. Az ajtóhoz mentem, az ő biztatására, és résnyire nyitottam. És mit gondolsz, naplóm, mit láttam? Margarétát, amint egy szál bugyiban kijön Rufus szobájából. Visszamentem az ágyamhoz. Té még mindig a szélén ült és két tenyerét a fülére szorította. Aztán egyszerre csak olyanokat mondott, hogy azt hittem, elment az esze. Nem nézett rám, nem nyitotta ki a szemét, csak mondta a magáét. Olyanokat, hogy nem ismerem leírni. Olyanokat, amilyet még egy igen merész, modern film legforróbb ágy jelenetében sem szokás kimondani. És ő mégis kimondta, álltam a szoba közepén, mint a sóbálvány, és csak néztem rá, ő viszont nem nézett én rám. Aztán egyszerre mégis csak rám nézett. Levette a tenyerét a füléről, és azt kiáltozta, hogy ezeket nem ő mondja, ezeket Rufus és Margaréta suttogták egymásnak percekkel ezelőtt. Csak hogy ő mindent hallott. Mindent, az utolsó sóhajtásig, vagy mozdulatig, és ebbe bele fog őrülni, ne értsem félre, nem abba őrül bele, hogy Rufus és Margaréta mit csinálnak, ehhez neki semmi köze, ha nem megy a munkarovására, azért fog beleőrülni, mert hallja a hangjukat. Olyan távolról hallja, amilyen távolságból még a legmodernebb spion műszerekkel sem lehet hallani. Mielőtt végleg elment volna tőlem és visszatért volna a szobájába, előkerestem azt a két füldugót, amit mindig magamnál hordok, ha hosszabb útra megyek, és felajánlottam neki, amit hálásan fogadott. Most pedig munkára fel, lássuk, mire megyünk a gravitációval. A lapalján a napló részlet véget is ért. Gyorsan megfordítottam, hát ha a túloldalán is folytatódik, de nem folytatódott. Az ölembe helytettem, és értetlenül bámultam rá. 1933, hogy a csodába kerülhetett ide egy 1933-ban írott napló egyetlen lapja? És hogy került ide az, aki írta? Hirtelen világosság öntötte el az agyam. A kék fény, a lángok az ablakokban, és a megannyi érthetetlen jelenség, amit az utóbbi két napban láttam és tapasztaltam. A tigrisen lovagló hölgy, például. Ő lehet az, aki a naplót írta, s aki talán ott fekszik múmiává haszalódva valahol a könyvek alatt. Sokáig nem töprenghettem, mert megkopogtatták odakint az ajtót. Csinos nő állt a folyosón, világos sárga anorágban, szorosan a combjára simuló nadrágban. Szőke, rövid haja a 60-as éveket idézte. Mr. Lawrence, kérdezte halk, bársonyos hangon. Én vagyok, biccentettem. Hála Istennek, az az idős szerzetes küldött önhöz, akinek olyan az arca, mint a pergamen. Gyamcó, kérdeztem, miközben mutattam neki, hogy foglaljon helyet, egy széken Cindy Rimes vagyok, ha még emlékszik rám. Meg kellett erőltetnem az agyam, hogy felbukkanjon valami a mélyéből. A túrázók közül 3 napja már találkoztunk, maga egyszer még rám is mosolygott, de gondolom, ezt azóta már rég elfelejtette. Hol bujkált az elmúlt 2 nap során, kérdeztem, és hol bujkáltak a többiek? Aludtam, mondta, és rövid szünetek kivételével, azt hiszem, a többiek is aludtak. Maga nem is sejti, mi mentünk keresztül. Hát valóban nem sejtem. Majdnem ott hagytuk a fogunkat, pedig olyan ártalmatlannak nézett ki az a környék. Hát igen, mondtam nagy bölcsen, a Himalája már csak ilyen. Ártalmatlannak néz ki, aztán egyszerre csak megrázza magát, és nyusziból oroszlánná változik. Szebb hasonlatot magam sem tudnék kitalálni. Előbb felhőszakadás tört ránk, aztán sárlavina, ami végül földcsúszamlássá szelídült. Óriási szerencsénk volt, hogy elértük Ngakpát. Hát szerencsések voltak, az kétségtelen. Nos, az a helyzet, hogy talán mégsem voltunk elég előrelátóak, vagy inkább elővigyázatosak. Felszerelésünk nagy részét elsodorta a sárlavina. Például az élelmiszerkészletünket is. Még szerencse, hogy a sátrainknak nem esett baja. Gyamco Rinpoche szerint ugyanis már minden lakható cella foglalt. Az alapítvány emberei is konténerekben laknak. Hát, igen. Nos, Mr. Lawrence, Gyamco Rinpoche küldött önhöz. Azt mondta, hogy ön itt valamiféle